Matol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Azt mondja egy kedves hallgatónk, hogy jó reggelt. Ja nem, hát itt van Ács Gábor, ezt elfejtettem.
Hát, de hát mindenek előtt Kántor Endre.
Köszönöm szépen. És azt mondja, hogy kedves hallgatónk, jó reggelt. Na, ez szép felvezetés volt. Már épp mosolyogtam, hogy pont itt a kis tímmel az ablak mellett a takaró alatt ülök, készültem valami szív, kis tímmel, kis teámmal, készültem valami szívmelengető, vagy legalábbis kulináris élvezetet nyújtó témára, ehelyett letartóztatott, majd csúnyán likvidált népek. Hát köszi! Legalább nem vagytok kiszámíthatók. Köszönjük szépen, azért lesz ebben a történetben szép, és ami a következik, ahhoz még egy, imádom Katona Csabát. Ha lenne YouTube csatornája, állandó néző lennék, és menteném a gyerekeknek. Sőt, elő is fizetnék rá. Úgyhogy, hát Katona Csabát egyelőre a Millás reggeli YouTube csatornáján lehet legalábbis Mesél a múltban rovatunkban nézni, úgyhogy a Millás reggeli YouTube-ra rá kell keresni, és ott mindig ott van Katona Csaba is, és a Mesél a múlt.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És itt is van velünk Csaba. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és köszönöm a szép szavakat, szinte meghatódtam.
Na hát nézzük akkor azt a témát, amit itt beharangoztunk. 1307-ben járunk, egy hirtelen, bár valószínűleg valamennyire várt fordulattal, de azért meglepő módon, tehát úgy meglepő módon, hogy a rend számára meglepő módon, ugye szép Fülöp francia király a templomos lovagrend 2000 tagját letartóztatja, aztán később perbe fogja, a javaikat elkoboztatja, és természetesen kivégezteti őket, kevesen menekül. A babona kialakult, hiszen pénteken történt ez a dolog 1307-ben. Aki olvasott Umberto Eccót, azért tisztában lehet ezzel, hiszen a Fukuingában elég komolyan és részletesen leírja a nagymester, hogy mi történt, sőt, hát az egész történetet valahogy abból bogózza ki. De akkor nézzük meg ennek a történelmét, ennek az eseménynek, Csaba.
Próbáljuk meg kibogozni ennyi évszázad elteltével. Egyébként pedig a Foucault mellett még valakit jó szívvel merek ajánlani a történetet tekintve, ez Maurice Druon és az elátkozott királyok, ami ugye egy nagyon szép regényfolyam, és messze túlívelően a IV. Fülöp, a szép Fülöp halálán is elemzi a francia, illetve az angol történelmet, de mi most nem regényekkel fogunk foglalkozni természetesen.
Ezt jó, hogy mondtad, arca, bocsánat, hogy közbe vágok, mert Kriszta hallgatónk üzente, hogy köszöni a témát, és kérdezzük meg a Druon féle elátkozott királyok regénynek mennyi a valóság alapja, úgyhogy legalább jó, hogy említetted itt az elején.
Meglehetősen sok, tehát vannak fiktív figurák természetesen a Druon-féle regényben, de ne felejtsük, hogy egy regényíróról beszélünk. Tehát, ha jól emlékszem, Mixád Kálmán mondta azt egyszer, hogy a írónak mindig igazat kell írnia, de nem úgy, ahogy történt, hanem ahogy történhetett volna. Tehát az írónak megvan a szabadság, ugye a történész ilyenfajta szabadsággal jó esetben nem rendelkezik, és ez így van rendjén, ugye két teljesen különböző dologról beszélünk. Druont jó szívvel ajánlom, tehát a történeti háttér az nagyon ott van. Rendesen utána nézett, foglalkozott vele. Más kérdés, hogy ugye a fiktív szereplők révén egy regényesebbé tette a dolgot, de ez semmit nem volna az értékéből. Szóval ez egy kiváló dolog, én 10 évesen olvastam először, és teljesen beleszerettem, nem bírtam letenni. Tehát 5 kötetes kiadásban volt meg, és így lapoztam, hogy mi fog történni. Szimpatizáltam a szereplők egy részével, aztán folyamatosan mindenkibe csalódni kellett, mert hát ez a regény azért nem nélkülözi a realitásokat. Na, ami a történelmet illeti, ugye ott kell kezdeni az egészet, hogy tisztázni érdemes, hogy ki volt Szép Fülöp, Philippe le Bel, illetve hogy milyen szerepet töltöttek be a templomos lovagok. Tehát ez a lovagrend, ez ugye egy egyházi lovagrend, jeruzsálemi templomról kapták a nevüket, mint templomosok, de ebben az időben, a 14. század elején egy egész Európát behálózó rendszerük van, elvileg csak a pápa parancsolhat nekik, és ugyanakkor bár a fennmaradt források arról vallanak, hogy a személyes szegénységüket fenntartották, ugyanakkor viszont egy nagyon komoly rendszert működtettek. El lehet mondani nagyjából azt, hogy állam volt az államban mindenhol a templomosok, mondjuk így tiszteletlenül, hogy lerakata, és nagyon komoly pénzügyi lehetőségeik voltak, tehát maga a rend az nagyon komoly anyagi haszonra tett szert, egyebek mellett banki tevékenységből, tehát kölcsönöket adtak uralkodóknak, főnemeseknek, mindenki másnak, és hatalmas vagyonra tettek szert. Na most, ha ezt összevetjük azzal, hogy van egy központosító hatalomra törő uralkodó Franciaországban, az 1285 óta uralkodó Szép Fülöp, aki vaskézzel igyekszik összetartani ezt a birodalmat és irányítani, a kortársak hívták őt úgy, hogy Márvány király. Nem véletlenül, tehát a keménységére utaltak ezzel, meg nyilván, mint ahogy a szép elnevezés utal a fizikai vonzerejére is, de itt nem ez volt az elsődleges dolog a ő szempontjából természetesen. Ő tehát nagyon keményen központosít, és nyilván zavarja azt, amit minden ilyen szuverén és abszolút uralkodót, hogy van egy olyan csapat az országán belül, amelyik fölött neki nincs fennhatósága, tehát állam az államban. Azon kívül pedig neki állandóan pénzre volt szüksége. Tehát negyedik Fülöp Flandriával viselt háborút, vagy Flandria ellen, de Flandria rendkívüli módon meggazdagodott a különféle textiláróiból, meg a fejlett iparából. Hát Fülöp úgy ítélte meg, hogy egyszer csak megszállja Flandriát, ebből aztán voltak konfliktusai, nem volt egyszerű elintéznie úgymond ezt a megszállást két győztes csatával. Emlékeztetünk rá még középiskolából a Aranysarkantyú csatája elnevezésű csatára, ahol a flandriai polgárság darabokra verte a büszke francia lovagsereget. De hát ezek a háborúk pénzbe kerültek. És ha mindezeket összevetjük, akkor azt láthatjuk, hogy ez a rendkívül céltudatos és könyörtelen uralkodó, ez kettős okkal rendelkezett, hogy miért lépjen fel a templomosok ellen. Részben azért, mert az ő uralkodói szuverenitását rendkívüli módon zavarták, részben pedig szert lehetett tenni a vagyonukra. Amit mondtál, hogy meglepetésként érte a templomosokat, az annyiban mindenképp megfelel a valóságnak, hogy erre a fajta fellépésre és a rendkívüli szervezettségére jószerűen senki nem számított. Ugye Fülöpnek konfliktusai voltak az egyházzal is, tehát viszonylag ismert a történet, hogy Bonifác pápa, aki kiadta az Unam Sanctam kezdetű bullát, nagyon komolyan hangoztatva az egyház főségét minden fölött, a katolikus egyházét, az nem véletlenül tette ezt, mert folyamatosan érzékelte azt, hogy még az egyház ellen is fellép Franciaországon belül Fülöp. Aztán pedig ennél is tovább ment, konkrétan összehívta az első franciaországi rendi gyűlést. Lehetne mondani, hogy micsoda demokratikus lépés, de itt valójában arról volt szó, hogy legalizálni akarta a kőkemény döntéseit, és egyebek mellett megidézte a pápát ide Franciaországba, hogy akkor beszéljék meg, amit kell. A pápa természetesen nem akart menni, és akkor az egyik fő emberével, Guillaume de Nogarével az élen elküldötte csapatot a pápáért, hogyha kell, erőszakkal is vigyék Franciaországba. Uh-huh. Ez az a történet, amikor állítólag pofon is ütötték a pápát. Ezt nehéz ellenőrizni, hogy ez megtörtént-e. Az biztos, hogy fizikailag valamilyen szinten inzultálták, és hát vagy emiatt, vagy más miatt, vagy a sok miatt Bonifász pápa meghalt. Utána volt egy utódja nagyon rövid időre, de 5. Kelemen az új pápa, arra gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Fülöp bizalmi embere volt. Aha. Tehát úgy oldotta meg ezt a idézőjelbe problémát az ő oldaláról, hogy erre a nagyon fontos posztra a saját bizalmasát helyezte, és hogy innentől kezdve kezdődik az a időszak, amit úgy hívunk, hogy avignoni fogság. Azt gondolom, hogy a pápa az új pápa mozgásteréről mindent elmondta, hogy nem Rómában, nem a Vatikánvárosban, hanem Avignonban székel.
Hát igen, ez egy tök jó...
Ezt hogy tudta elérni, tehát hogy lefizette a pápa választókat, vagy akkor még máshogy működött a választás, vagy
milyen hát megint? Voltak komoly problémák a Vatikánban, ugye hallottunk már olyanról, hogy pápa meg ellenpápa. Tehát ott is tuszakodtak egymásra különféle pártok, és amikor nincs egy erős központi hatalom ott, akkor viszonylag könnyű kívülről beavatkozni, főleg ha én egy óriási hatalmú világi uralkodó vagyok. Tehát egyszerűen a nagyobb erő, nem lehet ezt ennél szebben megfogalmazni. Szépen odaküldte az embereit, kezdjük azzal, hogy fordulhat az elő, hogy egy király ráküldi az embereit a pápára. Tehát ilyen normális viszonyok között ilyen nincsen. És utána a megfelelő embereket úgymond befolyásolta abban, hogy az ő jelöltjét válasszák pápának, hát megválasztották pápának. Mit szoktak mondani, hogy a igazi nagypályás az nem törvényszeg, hanem törvénymódosít, ugye?
Igen.
Igen. Ezek ilyen modernkori dolgok.
Igen, de most egy picit visszamenőleg. Nem máshonnan is, igen.
Igen, igen. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag kivette ezt a dolgot. Na most azzal, hogy
folyamatosan... Bocsánat, Saba, egy másodperc, csak egy verbális kitérő. Tehát az avignoni pápaságnak azért egy jó hozadéka van, az pedig nem más, mint a kiváló Châteauneuf du Pape borok, amik különben nem jöttek volna létre az avignoni pápaság nélkül, de ez már csak az én őrületem. És akkor vissza Szép Fülöphöz, hogy tehát az hogy képzelhető el, hogy van egy olyan rend, akinek nem csak, hogy saját bankrendszere van, váltót működtetnek fantasztikusan, és egyes források szerint, mintha ők találták volna ezt fel, de lehet, hogy ennek valamiféle közel-keleti vagy arab gyökerei vannak, de hogy egész Európán átívelő, egészen a közel-keletre nyúló politikai kapcsolatrendszer, pénzügyi rendszer, bankrendszer, minden királya a jó viszony, hát azért ez nem csoda, hogy egy kicsit azért így borzolta Szép Fülöp kedélyeit.
Így van, tehát hogyha szigorúan az államrezon felül közelítjük meg, egy célracionalizációs, modernizációs megközelítésben, akkor teljességgel érthető, hogy a szuverén állam, szuverén uralkodója ezt nehezen viseli el, még ha modernnek is hatnak ezek a kifejezések. Tehát van egy ilyen elméleti oka, ugyanakkor azonban itt ne felejtsük el, hogy Fülöpnek több hasonló húzása volt már korábban, ez alatt azt értem például, hogy megcsinálta azt a lombardiai és más kereskedőkkel, hogy egész egyszerűen rátette a kezét a vagyonukra, és közölte velük, hogy hát innentől kezdve vagy franciák lesztek, és akkor maradhattok, vagy pedig el kell innen tűnnötök.
Tehát értem.
Már volt egy ilyen lépése korábban. Ugyanezt megtette a zsidó kereskedőkkel, azzal a különbséggel, hogy nekik nem kínálta fölő maradjanak. Őket egész egyszerűen, ha jól tudom, egy hónapot kaptak, hogy tűnjenek el Franciaországból, hát a vagyonokat nem igazán vigyék magukkal. Magyarán fogalmazva, ezt az államrezont úgy érvényesítette, és most nem akarok kortárs hasonlókat csinálni, hogy a magánvagyonokra rátette a kezét.
Hát előfordult ilyen. Elvesztette a magánvagyon jellegét. Ez a...
Igen, a magánnyugdíjpénztár akkoriban nem működött, de sok minden más az igen. Tehát tudjuk, hogy vannak ilyen húzások a világban. Na most a templomosok pedig nagyon-nagyon beleestek ebbe a dologba. Miért volt mégis meglepő az, akkor ez a bizonyos október 13-ai fellépés 1307-ben? Hát pontosan azért volt meglepő, amit Endre mondott, hogy azért itt egy rendkívüli erős és rendkívül tisztelt szervezetről beszélünk. Tehát működik ugyancsak a történelemben ez a fajta elképzelés, hogy de az nem történhet meg. Hányszor hallottuk ezt, ugye? De az nem lehet.
Igen.
És sajnos nagyon sokszor meg lehetett. És többnyire soha nem pozitív dolgokról mondjuk azt, hogy de ez nem történhet meg. Itt is megtörtént, lecsaptak a rendre. Előző este, amennyire ki lehet tapintani a forrásokból, a Fülöp már szétküldte az embereinek azt az utasítást, amit csak másnap reggel volt szabad kibontaniuk, és ez arról szólt, hogy letartóztatni a templomosokat, majd pedig vallomást csikarni ki belőlük. Ugye azzal nem lehet egy rendet feloszlatni, azzal nem lehet egy ilyen hatalmas szervezetet tacsra vágni, hogy elmondom, hogy kell a vagyonuk, vagy pedig, hogy engem zavar az, hogy itt az államon belül tevékenykednek. Tehát mindenféle vádakat fogalmaztak meg ellenük, mégpedig olyan vádakat, amik a korabeli Európa közvéleményét eléggé fel tudták borzolni, nevezetesen azt, hogy megtagadták Krisztust, ellentétben ugye az elvi eredeti hivatásukkal, hogy bálványimádást gyakoroltak, hogy leköpték a keresztet, hogy megcsókolták egymás köldökét titkos szertartásokon, és ehhez hasonló dolgokat. És persze minden fertelmeskedés, gyilkosság, bujálkodás.
Mellényzsebben levő pápa ehhez kellett?
A mellényzsebben levő pápa ehhez azért kellett, mert a pápától remélhettek volna védelmet. Na most nemhogy nem kaptak védelmet, hanem miután hosszú évekig folytak a tárgyalások és a kínvallatások, ami teljesen megengedett volt, és ennek nyomán például Jacques de Molay, a rend nagymestere is bevallotta a különféle vádakat. Ennek során a pápa végül is odáig jutott, hogy 1312-ben kimondta a rend egészének a feloszlatását. Ez egy nem mellényzsebben levő pápa nélkül nem ment volna. Tehát ha megnézzük, egy profin felépített koncepciós perről beszélünk, amit koholt vádak alapján, ezt gondolom, hogy el lehet mondani minden további nélkül, indítottak el és hajtottak végre. 2001-ben előkerült egy nagyon érdekes okirat, ezt a Vatikánban találta meg egy kutató hölgy. Ez a Sinon Pergamennek nevezett okirat, ez arról szól, hogy például büntetlenséget ígértek Jacques de Molay nagymesternek, amennyiben bevallja a terhére rót bűnöket. Tehát feloldozást.
Igen.
És amikor ehhez képest Jacques de Molay nagymester 1314-ben azzal szembesült, hogy hát életfogytiglani börtönre ítélik, akkor berzenkedni kezdett az ítélet ellen, tiltakozását fejezte ki, És ugye sokáig érthetetlen volt, mert elvileg azt lehetett gondolni, hogy hát tekintettel a vádak súlyosságára, ez az életfogytiglan, ez majdnem, hogy enyhe ítélet, ismerve immár ezt a 2000-ben előkerült iratot, és ez nagyon szépen mutatja azt, hogy a történeti kutatásnak még mindig van alapja, ennyire régi korra visszamenőleg is, érthetővé válik a felháborodása és a döbbenete, hiszen abban a tudatban vallotta be a bűnöket, hogy büntetlenséget kap már olyan értelemben, hogy elengedik mindenféle büntetését, ehhez képest egy életfogytiglan súlyos büntetés volt. Ezzel viszont idézőjelben azt érte el, hogy amint az közismert, március 18-án 1314-ben mágián elégették Párizsban. A városi legendák szerint azt az átkot fogalmazta meg a mágián, hogy a ő és a rendje elleni fellépésben főszerepet játszó három ember, tehát Fülöp király, Guillaume de Nogaré, és végül pedig a harmadik ember, Kelemen pápa, egy éven belül kövesse őt a túlvilágra. Ugye elhangzottak-e ezek a szavak, vagy nem, azt nem lehet tudni, viszont tény, hogy ők hárman valóban egy éven belül mindhárman elhunytak. Tehát Fülöp mai szemmel nagyon fiatalon, 46 évesen távozott,
miben?
És utána a Franciaország gyakorlatilag egy káoszba süllyedt. Ez azért mutatja az ő képességeit, meg az államférfiúi nagyságát. Az más kérdés, hogy a képességek, meg az etika, azok nem feltétlenül járnak kézenfogva.
Miben haltak meg ők egyébként? Csak kíváncsiak, hogy ez az átok dolog.
Hát ezt nagyon nehéz rekonstruálni, hogy mi történt. Fülöp esetében valószínűleg egy szívinfarktusról, vagy valami hasonlóról beszélhetünk, de pontosan nem tudjuk. Tehát ugye a korabeli orvosi dolgok azok olyan, vessük össze a mi Mátyás királyunkkal, 47 évesen fügét eszik, rosszul lesz, meghal. Tehát ez éppen úgy lehet egy mit tudom én, egy vakbélperforáció, mint egy mérgezés, nem fogjuk tudni ezt megmondani. Hát azt viszont tudjuk például, hogy Enguerrand de Marignyvel, Fülöp egyik főemberével mi történt, ezt nem olyan nehéz rekonstruálni, ő speciál felakasztották. Tehát itt könnyebb dolga van a történésznek. Itt egy dologra azért még visszautalnék, hogy Fülöp megcsinálta azt, aminek aztán számos uralkodó követte őt, hogy egy jó részt polgárokból, illetve kisnemesekből, tehát nem arisztokratákból toborzódott, nagyon komoly szakértői csapat volt a segítségére. Nem csak a templomosok elleni fellépésben, itt említettem ugye Guillaume de Nogaré nevét, hanem egyáltalán az államigazgatásban és minden egyébben. Tehát gyakorlatilag egy profi generálstábból vette körül magát, és ezek az emberek aztán ki is vívták az arisztokraták haragját, nem véletlenül, hogy Fülöp halála után az imént említett Enguerrand de Marignyt, akinek szintén főszerepe volt egyébként a templomosok elleni eljárásban is, szintén koncepciós perbe fogták és fölakasztották. Tehát azt lehet mondani, hogy itt egy nagyon összetett történetről beszélünk, egyfelől egy rendkívül tehetséges állami vezetőség áll előttünk, élén magával a királlyal, másfelől pedig azt látjuk, hogy miközben elvileg jó célokat szolgálnak, tehát az állam szuverenitását, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy tökéletes gátlástalan zsarnokként lép fel a király. És megint ott tartunk, hogy sajnos ez nem egy hollywoodi film, hogy le tudjuk osztani jókra meg rosszakra. Azt gondolom, hogy minden racionalitása mellett, minden tehetsége mellett azért rendkívül etikátlan dolog volt, mert azt nagyon nehéz elképzelni, hogy a keresztesek vagy a templomosok terhére rótt vádak igazak lettek volna. Úgyhogy gyakorlatilag ártatlan emberek.
Hát persze, csak ugye, ahogy a péntek 13 legenda is elterjedt, ugye, meg elterjedt sok minden más ezzel kapcsolatban, a Baphomet kultusz, ugye, a nem csak a köldöknek a puszilgatása és a többi. Igen, szóval, hogy meg az, hogy hát ugye miből lett a Jézus lovagjaiból, akik ugye lényegében nagyon szegényes ruhákban jártak, egy ágyban aludtak, mert nem is nagyon volt ágy a szállásukon, tehát egy spártai körülmények között háltak. Ugye, hogy a templomosok, ugye a régi Salamon templom helyén, ugye, hogy ők mit találtak, ez egy nagy kérdés, mert azt a kedves hallgató is feszegeti, hogy honnan lett a vagyon.
Hát jött itt ugye, hogy milyen vagyon, volt az, hogy a Grál tőrizték természetesen, igen. Ez is elhangzott, a Baphomet bálvány is elhangzott, tehát rengeteg legenda kötődik ide, és vannak, akik a mai napig keresik a elkobzott vagyont, mert ugye hát, ha átvészelte az évszázadokat, és való lépségben megvan. Egyébként pedig érdemes összevetni az ellenük folytatott eljárás, meg a róluk terjesztett legendákat, meg a abszolút nemzetköziségüket a modern idők szabadkőműösekkel szembeni vágyaival. Tehát nagyon-nagyon hasonlít a kettő, nagyon-nagyon paralel a két történet. Ugye mit látunk? Két államok, ha úgy tetszik, nemzetek fölötti szervezet, aminek nem látunk bele a belső dolgaiba, és abban a pillanatban kitalálunk neki titkos jelképeket, meg minden egyebeket,
bizonyám.
És már is megjelenik előttünk a Da Vinci kód világától kezdve az összes összeesküvés elmélet hívőnek a legboldogabb rémálma.
A gyík, tudom, jönnek a gyík emberek, és ennyi.
Hát kérem szépen, azt tudom mondani, hogy a 14. században az államrezon súlyos áldozatokkal járt, nem akarok ennél nyersebben fogalmazni, azt gondolom, hogy megint csak meg tudom ismételni, Fülöp kiemelkedő képességű uralkodó volt, de nem volt az etika bajnoka.
Csaba,
és
nagyon szépen köszönjük.
Megint megállapítottam, hogy mennyire ismétli a történelem önmagát később, és mennyire áthalásos szinte minden.
Igen, ahhoz képest, hogy elvileg...
Történetek is a mai napig.
Én mindig megkérdezik tőlem, hogy mire jó a történelem, és mindig azt szoktuk mondani, hogy historia est magistra vitae, az élet tanítómestere, hát úgy tűnik rossz nebulók vagyunk.
Vagy nagyon jó nebulók vagyunk, aki el tudja lesni a jó fogásokat. Oké, Csaba, hát nagyon szépen köszönjük ezt is. Jó
én
munkát
is köszönöm
neked.
A figyelmet, és örülök, hogy ennyire mélyre visszamentünk az időbe. Szeretem a középkort.
Szuper. És aki YouTube-on szeretné nézni, délutánra természetesen a Millás reggeli YouTube csatornáján is fönn lesz. Csak úgy, mint a millásreggeli.hu a podcastek között Katona Csaba, és ez a Mesél a múlt rovat epizód is.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.